Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istenek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 456. ének első és második versét. A 456. ének első verse így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a Pál Timóteushoz írott második levelében, az első részben, az 1-től a 18-ig terjedő versekben, a következő képpen. Pál Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, a Krisztus Jézusban való ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami Atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánnak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jut ugyanis a benned levő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóizban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld tehát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, sem engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedtem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én előttem hallottál a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Fügélosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, nagyon keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod legjobban. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözölt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Meg is valljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. És pedig énekeljük a 389. ének első, második és harmadik versét. A 389. ének első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mennyei felséges Istenünk, olyan jó nekünk itt lenni, olyan jó nekünk Istenünk a te szent házadba jönni, olyan jó nekünk dicsőíteni téged, magasztalni téged, olyan jó nekünk énekelni, atyánk, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. És olyan jó nekünk Istenünk az, hogy az ének hangjával mondhatjuk azt, hogy imádni akarunk téged, hogy te hatalmas Isten vagy, hogy te alkotó vagy, hogy te szerető, gondviselő atya vagy. Köszönjük Istenünk, hogy te az igében is, amit felolvastunk, és amit hallhattunk, te megígéred a te lelkedet, a te szent lelkedet, ami erő, szeretet és józanság. Urunk, kérünk téged, hogy add nekünk most ezt az erőt, ezt a szeretetet és ezt a józanságnak a lelkét. Urunk Istenünk, leülünk most a te lábaid elé. Leülünk a te kereszted elé, és odavetjük minden nehézségünket, minden gondunkat, és dicsőítünk téged. Dicsőítünk téged mindenért, amit adsz nekünk. A jóért, a rosszért, a kegyelemért, Istenünk, a szeretetért. És tudjuk azt, hogy te kézen tartod a mi életünket, és áldott légy ezért. Kérünk Istenünk, hogy most szólj hozzánk. Köszönjük, hogy itt vagy, de szólj hozzánk. Arra kérünk téged, hogy segíts meg minket, hogy halljuk meg a te szavadat. Köszönjük, hogy te üzenni akarsz, Istenünk, és te látod, hogy olyan sokszor vak a mi szemünk, és süket a mi fülünk, és nem halljuk a te üzenetedet. Olyan sokszor, Istenünk, itt vagyunk, de olyan langymeleg a mi szívünk, hogy nem buzdul fel, és nem értjük azt, amit te akarsz mondani. Istenünk, arra kérünk, hogy jöjj és szólj. Arra kérünk, hogy segíts minket, hogy halljuk meg a te hangodat, és segíts minket, hogy ne felejtsük el a te igédet, hanem abból növekedjünk, táplálkozzunk, Istenünk, és pont úgy, ahogy a növény az esőben táplálkozik és nő, pont úgy mi is, Istenünk, a te jelenlétedben, a te szavadban, növekedünk a hitben, növekedünk a szeretetben, igenis, növekedünk a józanságban, és arra kérünk téged, hogy segíts meg minket, hogy most növekedjünk. Köszönjük, hogy te ígérted a te lelkedet, és köszönjük, hogy érezhetjük, tudhatjuk és hihetjük, hogy itt van közöttünk. Áldott légy ezért, atyánk. Amen. pedig énekeljük a 249. ének első és a harmadik versét. A 249. ének első verse így kezdődik: Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek igazsága. Testvéreim, mielőtt az igét felolvasnám, szeretettel köszöntök mindenkit, és azt szeretném elmondani, hogy nagyon jó nekem újból itt lenni, és nagyon köszönöm az imádságokat. Tudom, hogy nagyon sokan imádkoztak értem, és nagyon éreztem az imának az erejét, és köszönöm azt, hogy imában a lelkükön hordoztak engem, és nagyon hálás vagyok mindenért. Köszönöm szépen. Most pedig olvasom Istennek igéjét a Pál Timóteushoz írott második leveléből, az első részből, a 6-tól a 14-ig terjedő versekből. Hogy miképpen szól Istennek igéje a Pál Timóteushoz írott második levél első részéből, a 6-tól a 14-ig terjedő versekből. Olvasom, hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rágtétele által van benned. Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, sem engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítő Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál elejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedtem ezeket, de nem szégyellem. Mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Jézus Krisztusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg, a bennünk lakozó Szentlélek által. Ez az az ige. Kedves testvéreim, hogyha ennek a felolvasott igének címet akarnánk adni, akkor azt mondhatnánk, hogy éld okosan az életet, és fejezd be jól. Az olimpiai játékok egyik jellegzetessége volt az, hogy négy ember szalad, négy férfi vagy nő 100 méteres távot szalad, és az az érdekes ebben, hogy úgy szaladnak, hogy egy botot tartanak a kezükben. És az első szalad tartja a botot a kezében, és mikor leszaladta a 100 métert, odaadja ezt a botot a következőnek, az is leszaladja a 100 métert, és odaadja a következőnek, és így megy addig, amíg mind a négyen leszaladják ezt a távot. Az edzők azt mondják, hogy ebben a sportban a legnehezebb pillanat nem a kezdés, vagy ugye nem a végzés, ahogy szokták mondani, amikor az utolsó 100 méteren van a távszaladó, akkor nagyon-nagyon erőfeszítés számára ez az utolsó 100 méter, és nagyon nehezen szaladja le ezt a távot. De itt azt mondják, hogy a legnehezebb az, amikor a botot át kell adni. Amikor egyik versenyző a másiknak átadja a botot. És miért nehéz? Azért, mert bármi történhet ott a másodpercek töredékében. És hogyha véletlenül valamelyik lejti azt a botot, akkor a versenyt elvesztették. És így van ez, testvéreim, a keresztény életben is. Át kell adni a botot. Az egyik nemzedék a botot át kell adja a másik nemzedéknek. És a felolvasott igében pont ez áll. Pál apostol a botot, vagy mondhatnánk a fáklyát, át akarja adni Timóteusnak. Nagyon fontos az, hogy ennek az igének a kapcsán pár dolgot tudjunk a háttérinformációkból. Az egyik ilyen az, hogy Pál apostolnak ez a második Timóteushoz írott levél volt az utolsó levele. Pál apostol akkor, amikor ezt a levelet írta, Rómában volt a börtönben, már másodjára. Körülbelül olyan 66-ban lehetett ez, és ő ott ült a börtönben, és tudta azt, hogy halálra ítélték, tudta azt, hogy napjai vannak hátra, vagy maximum hetek, és ő úgy érezte, hogy ezt a fáklyát neki át kell adni valakinek. És azt is nagyon fontos tudnunk, hogy a gyülekezet helyzete krízisben volt ebben az időszakban. És miért? Azért, mert az első 25 évben, amikor az apostolok cselekedeteit írták, ugye onnantól kezdve, elkezdett nőni a kereszténység. És az egész római birodalomban nőtt a keresztényeknek a száma, és a hívőknek a száma, és valamilyen szinten divatossá vált az, hogy a hitüket megvallották az emberek. És persze voltak helyek, ahol üldözték őket egy-egy kicsit, de nem lehet azt mondani, hogy igazi keresztény üldözés volt. És akkor jött Néró, és 64-ben felgyújtotta Rómát, és ráfogta a keresztényekre. És akkor kezdődött az igazi keresztény üldözés. És ebben az időszakban azok, akik keresztényeknek vallották magukat, mert hát olyan divatos volt, ebben az időszakban elkezdték megtagadni a hitet. És ebben az időszakban jöttek a tévtanítók, és nagyon sokan átálltak a tévtanítókhoz. És ilyen körülmények között, amikor Pál tudta azt, hogy őt soha többet nem fog prédikálni, ő soha többet nem fog Korintusra menni, ő soha többet nem fog kis-ázsiai gyülekezetekkel találkozni, Pál apostol tudta azt, hogy milyen fontos az, hogy az igaz hitet, az igaz evangéliumot, így fáklyaként átadja a fiatal Timóteusnak, aki a 20-as éveiben volt. És kedves testvéreim, ez nagyon-nagyon fontos a mi életünkben is. És mindnyáján tudjuk azt, hogy ma az anyák napját is ünnepeljük. És ugye milyen fontos, hogy az édesanyák átadják a hitet. Milyen fontos az, hogy az édesanyák, akiknek a legfontosabb a hitük, a legfontosabb kincsüket átadják gyerekeiknek. De nem csak az édesanyáknak, hanem a nagymamáknak is milyen fontos ez. És milyen fontos az, hogy a tanítók átadják a hitüket. Milyen fontos az, hogy a gyülekezet, az ifjaknak, a fiataloknak elmondja azt, hogy nézzétek, én ebbe hiszek. Én tudom, hogy kiben hiszek. Pál apostol meg is említi Timóteusnak a nagymamáját és az édesanyját. És nagyon érdekes az, hogy nem említi a férfiakat. Hol vannak a férfiak? Hol vannak az édesapák? És hol vannak a nagyapák? Hol vannak a férfiak akkor, amikor a hitet át kell adni? Miért van az, hogy olyan sokan azt mondják, hogy ez az anyák feladata? Ez a nőknek a feladata. A nő tud, a feleségem igen, ő tud imádkozni. Igen, ő tud hangosan imádkozni. Igen, ő elolvassa a gyereknek azt az esti történetet a Bibliából. Igen, az édesanyja vigye, fogja meg a kezét is, vigye az én fiamat, a lányomat a templomba. De hol vannak a férfiak? És a férfiak miért
nem akarnak, vagy miért gondolják azt, hogy túl érzékeny dolog a hitet átadni.
Pál apostol ezt tette. És olyan jó lenne, hogyha megfigyelnénk azt, hogy mit mond. Ha megfigyelnénk azt, hogy Pál apostol ebben az időszakban három dolgot akart. Az első az, hogy az evangélium tovább terjedjen. Ő meghal, de az evangélium igenis terjedjen. A második fontos dolog az, hogy a fáklyát átadja Timóteusnak. És a harmadik nagyon fontos dolog számára az volt, hogy Timóteus megértse az üzenetet. És itt a mai napon számunkra nagyon fontos az, hogy mi is Timóteussal együtt megértsük az üzenetet. Megértsük azt, hogy mit jelent átadni a fáklyát, és megértsük azt, hogy mi az a fontos üzenet, amit Isten ma mondani akar nekünk. És az egyik az, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Ezt úgy is lehet fordítani, hogy tartsd meg a tüzet. Vagy ne engedd, Timóteus, hogy a tűz kialudjon benned. Világíts, Timóteus! Isten adott neked kegyelmi ajándékokat, használd őket! Azért adta ezeket a kegyelmi ajándékokat, hogy te használd őket. És most hadd kérdezzel meg, hogy tudod, hogy mi a kegyelmi ajándékod? Tudod, hogy mi az a terület, ahol Isten használni akar téged? És nem mondd azt, hogy nekem nem mondta meg senki, hogy mit tegyek. Nem mondd azt, hogy én túl kicsi vagyok ehhez. A nagyok, intézzék. Hogyha nem tudod, hogy mi a kegyelmi ajándékod, kérdezd meg Istentől. Kérdezd meg, és mondd, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi ez a kegyelmi ajándék, amit nekem adtál. Mert nincs olyan, hogy nem kaptál, de igenis kaptál. De kérdezd meg, hogy Uram, mi az, és mit akarsz, hogy cselekedjen? Csak az a baj, hogy olyan sok ember nem akarja megkérdezni, mert tudja, hogyha megkérdezi, akkor lehet, hogy Isten majd mondani fog valamit, és akkor szolgálni kell. Mert akkor már nem mondhatjuk azt, hogy én nem tudom, hogy mit tegyek. De hogyha igazán magadba nézel, akkor látod azt, hogy miben vagy jó. És el tudod dönteni azt, hogy mi az, amit Isten ajándékozott neked. Mert Isten nem azt akarja, hogy te meg én melegítsük a templompadokat. Isten harcra hívott el minket. Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy meghallgassuk az ő szavát, és halljuk az ő üzenetét, de harcra hívott el téged. És ez a harc, ez nem játék. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudjátok az ukrajnai események kapcsán, a tévében, román hírekben elkezdtek beszélgetni arról, hogyha az oroszok megtámadnák Romániát, akkor Románia mit tenne? És nagyon sokan elmondták azt, hogy nem vagyunk készek, és nem vagyunk felkészülve. Se a katonaságunk nincsen felkészülve, nincsenek rendes fegyvereink, hogyha háború lenne, akkor nagy baj lenne. És pont így volt ugye Ukrajnában is. Nem voltak felkészülve, káosz volt. Az oroszok rendezettek voltak, és el tudták foglalni a területet. Persze tudom, hogy több tényező is ott volt, de valahogy így van ez a keresztény életben. Hogy akarsz harcolni, hogyha nem tudod, hogy mi a fegyvered? Hogy akarsz Istennek szolgálni, hogyha nem tudod, hogy mi az, amit ő elvár tőled, és mit szeretne tőled? Mit akarsz? Te mit tegyél? Hogyan tudunk szolgálni így? És azért érdekes, hogy itt azt mondja Pál, hogy gerjeszd fel a kegyelmi ajándékokat. Nem azt mondod, hogy kérd a kegyelmi ajándékokat, hanem gerjeszd fel. Van egy ilyen műszer, amit régebb használtak, amikor a tüzet próbálták felgerjeszteni, valami ilyen fújták a levegőt, és akkor attól a tűz egyre jobban lángolt. És valahogy erről van szó, hogy nézzük meg azt. Azt kérjük Istentől, hogy Uram, ne azt mondd, hogy adj hitet, hanem azt mondta, hogy Uram, azt a hitet, amit adtál, azt erősíts meg bennem. Uram, azt a szolgáknak a lelkét, amit te belém adtál, azt erősíts meg bennem. Hogyha énekelni tudsz, akkor az hangoddal szolgálj Istennek. Hogyha főzni tudsz, akkor a főzéssel szolgálj Istennek. Hogyha értesz a különböző javításokhoz, akkor azzal szolgálj Istennek. Nézd meg, hogy mi az. Mi az, amivel tudsz szolgálni, és szolgálj Istennek. Másik dolog, amit elmond, hogy légy bátor, és ne szégyeld az evangéliumot, Timóteus. Timóteus egy visszahúzódó, bátortalan, érzékeny, szégyellősebb ember volt. Mondhatni, befele forduló típus. És Isten őt így teremtette, ez teljesen helyén való, csak tudta Pál apostol azt, hogy éppen ezért az egyik kísértése az lehet, hogy nem elég bátor. És az egyik kísértése az, hogy nem fog minden körülmények között, nem fogja megállni a helyét, és nem fog kiállni az evangélium mellett. És éppen ezért mondja azt, hogy légy bátor. Légy bátor, és állj ki az evangélium mellett. Egyszer az egyik ismerősöm mesélte, hogy a nagytatájával dolgoztak kint a mezőn, és amikor valamit nem tudott, hogy hogy kell megtenni, és nem volt jó a nagytatája, akkor mindig káromkodott. És hogyha a ló nem ment úgy, ahogy kellett volna, akkor a nagytatája káromkodott. És ez a fiú megállt, és azt mondta a nagytatájának, hogy ha káromkodsz, akkor én nem segítek neked többet. És a nagytata több évvel azután, az esemény után elmondta, hogy ő attól a perctől kezdve nem káromkodott. Mert a fiatal unokája leszégyenítette őt. A fiatal unokája, akit ő kellett volna tanítson, tanította őt. Bátor volt. Nem félt. Nem szégyelte az evangéliumot, hanem kiállt érte. Nehéz dolog nem szégyelni az evangéliumot. Főleg, hogyha az ember olyan helyen dolgozik, ahol lehet, hogy bújtűn üznek belőle. Lehet, hogy kinevetik. Vagy az iskolában, vagy az egyetemen felvállalni azt, hogy igenis én keresztjén vagyok. És igenis én szeretem Krisztust. Ez nagyon sok esetben egy nehéz dolog. Nehéz dolog sokszor a családban felvállalni, a hitetlen családtagok között, hogy igen, én ez vagyok. És igenis én így akarok élni. És mégis Pál apostol ebben a részben nagyon sokszor elmondja. Először azt mondja, hogy ne szégyeld az evangéliumot, utána azt mondja, hogy ne szégyelj engem, aki keresztény, ne szégyeld a keresztény társaidat. És utána visszatér a végén, ugye a lekcióban felolvastuk, hogy voltak, akik szégyeltek engem, és az Isten könyörüljön meg rajtuk. És voltak, akik igenis eltértek, és szégyelték az evangéliumot. De te, Timóteus, ne szégyelj engem. És hogyan lehetünk bátrak? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy igen, könnyű bátornak lenni, vagy könnyű mondani ezt. De amikor ott vagyunk abban a helyzetben, amikor ott vagyunk, hogy kicsúfolnak, vagy ott vagyunk, hogy lehet, hogy veszekedés lesz belőle, hogyha mondok valamit, akkor nem olyan egyszerű bátornak lenni. Nem olyan egyszerű nem szégyelni az evangéliumot. De itt azt olvashatjuk, hogy az Isten lelkének a segítségével ne szégyeld az evangéliumot. A Szentlélek segítségével, aki erő, szeretet és józanság. Ezzel az erővel ne szégyeld az evangéliumot. Egyszer megjelent egy újságban egy híres focista. A cikknek ez volt a címe, hogy nem fogom megváltoztatni senki kedvéért a hitemet. Egy riportot készítettek ezzel a híres focistával, aki elmondta, hogy igenis ő minden meccs előtt imádkozik, és minden meccs előtt leveti a pólóját, aminek a belsejében a példabeszédek könyvéből van egy ige írva, az az ige, hogy bízd az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. És igenis a többi társa előtt leveszi a pólóját, és elolvassa ezt az igét, és imádkozik, és mindenki tudja róla, hogy ő imádkozik, és az interjúban mondta ezt, hogy mert én nem fogom megváltoztatni senki kedvéért a hitemet. És olyan jó lenne, hogyha mi is ezt így el tudnánk mondani, hogy én nem fogom senki kedvéért megváltoztatni a hitemet, megváltoztatni a meggyőződésemet, megváltoztatni a keresztény elveimet, megváltoztatni azt, aki én vagyok Krisztusban. Bátor leszek, és nem fogom szégyelni az evangéliumot. Egy másik dolog, amit Pál apostol mond Timóteusnak, az az, hogy fogadd el a szenvedést. Szenvedj velem együtt. Fogadd el a szenvedést. Ha keresztény vagy, akkor fogadd el a szenvedést. És valószínűleg Timóteus nem mondta ezt olyan könnyen. Nem fogadta el olyan könnyen, vagy nem örvendett annyira ennek a hagyatéknak, ennek a tanácsnak. És mi is pont így vagyunk vele, hogy nem örvendünk akkor, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy igenis lesznek szenvedések az életedbe. Igenis szenvedni fogsz, hogyha keresztény vagy, szenvedni fogsz. Egyszer valaki olvasta több hónapon keresztül a Jobb könyvét, és egy idő után megállt, és azt mondta, hogy többet nem olvassa a Jobb könyvét, mert nincs benne semmi másról szó, csak a szenvedésről. És őt ez most már ingerli. Nem bírja tovább olvasni a Jobb könyvét, mert annyira nem tudja elfogadni azt, hogy szenvedni kell az életben. És igenis egy nehézség volt éppen akkor az ő életében, és azt mondta, hogy ő nem fogja a Jobb könyvét olvasni. És miért? Azért, mert nem tudjuk elfogadni azt, hogy van szenvedés a keresztény életben. És próbálunk kibújni alulla. De sajnos nem lehet. És ugye Pál apostol ezt akkor mondja, nem egy jó meleg szobában, egy meleg teja mellett írogatja a leveleit, úgyhogy közben be van burkolózva, hanem egy cellában. Egy cellában, ahol hideg van, ahol nyilkosság van, és ahol tudja, hogy pár napon belül, vagy heten belül meg fog halni. És ilyen körülmények között azt mondja, hogy Timóteus, fogadd el a szenvedést, mert nem fogod megúszni. Fogadd el a szenvedést, mert én azért vagyok itt, és azért szenvedek, mert hiszek Jézus Krisztusban, és mert tovább akarom adni az evangéliumot. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a 21. század a tolerancia százada. A toleranciában élünk, és valaki azt mondta, hogy a tolerancia az intoleranciának a századában élünk, vagyis elfogadjuk azt, ami elfogadhatatlan. Mi keresztények pont ezt tesszük nagyon sokszor, hogy az elfogadhatatlant elfogadjuk. Obama most nemrég hirdette ki azt, hogy Amerikában a karácsony többé nem Jézus Krisztus születésének az ünnepe, hanem a szeretet ünnepe. És a húsvét nem lehet többé azt tanítani és azt mondani, hogy a húsvét a Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe, hanem a tavasz ünnepe. És miért? Azért, mert mi mindenkit tolerálunk. Csak az a baj, hogy mások nem tolerálnak minket. És igenis, mi Timóteusok meg kell tapasztaljuk, hogy ebben a világban az evangéliumot nem akarják elfogadni. És soha nem fogjuk 100%-osan jól érezni magunkat ebben a világban, hogyha szeretjük Krisztust, mert őt és vele együtt minket, hogyha őt valljuk, akkor nem fognak elfogadni, és nem akarnak elfogadni. És mégis azt mondja, hogy fogadd el a szenvedést, azért Timóteus, mert neked örök életed van,
És azért fogadd el a szenvedést, mert a te biztonságod Istentől jön. A te biztonságod nem a jólétedből fakad, és nem az emberektől jön, hanem egyedül Istentől. És ezért a két dologért fogadd el a szenvedést. És azzal folytatja, hogy tudd, hogy kiben hiszel. Ő azt mondja, hogy én tudom, hogy kiben hiszek. És nem azt mondja, hogy tudom, hogy miben hiszek, hanem tudom, hogy kiben hiszek. És itt óriási a különbség, mert nagyon sokan vannak, akik tudják, hogy miben hisznek. Hisznek a keresztény elvekben, hisznek a különböző erkölcsben, erkölcsös dolgokban, de nem kiben hisznek. Egyszer az egyik ember ment az autópályán, és tudjuk azt, hogy amikor az autópályán gyorsan megy az ember, és a letérőt elnézi, akkor jó sok kilométert kell még majd menjen, hogy a következő letérőn valahogy nagy nehezen visszakeveredjen oda, ahova menni akar. És az ember elnézte a letérőt, és megállt a következő benzinkútnál, és meg akarta kérdezni az irányt, hogy jó, akkor most mit tegyen, és merre menjen. És ott volt egy ember, aki hát elég furcsán nézett ki, de ő volt az egyedüli, aki a benzinkútnál meg volt állva autóval. És azt mondta ez az ember, hogy tudja, mit jöjjön utánam, mert én pont eddig a második letérőig akarok menni, és én vezetni fogom magát. Én megyek elől, és maga jön utánam. És az ember el kellett döntse azt, hogy megbízik-e benne, és megbízik-e abban a különös kinézete ellenére, amit mond, és követni fogja őt, vagy pedig nem követi, mert nem túl biztonságos, és ki tudja, hova viszi. De azt mondta, hogy megbízik benne, mert ez az ember maga biztos volt. És követte őt, és valóban elvitte őt addig a letérőig, amíg átvezetett oda arra a másik útra. És az ember elmondta azt, hogy jó volt követni, mert maga biztos volt. És nagyon sokszor így van a mi életünkben, hogy nem a térképet, nem valamit, hanem valakit kell kövessünk. És mi keresztények nem valamit, hanem valakit követünk. Te tudod, hogy kit követsz? Volt-e ilyen fordulat az életedben? Akkor, amikor azt érezted, hogy el vagy tévedve. Akkor, amikor azt érezted, hogy lehet, hogy nézed a térképet, és nézed a sok-sok utasítást, ami ebben az életben vagy, de valahogy elmentél. Megtaláltad-e azt, akit kövess? És hogyha megtaláltad, akkor megbíztál-e benne, és elindultál-e azon az úton, és követted-e őt? Timóteus elindult, mert tudta, hogy kiben hisz. És azt mondja neki Pál, hogy őrizd meg a drága kincset. Hogyha tudod, hogy kiben hiszel, akkor most jön a miben. Először tudd, hogy kiben hiszel, kövesd őt, és utána jön a miben. Őrizd meg a drága kincset. Ezt mondja nekünk Isten. Őrizd meg a drága kincset. Azt, amit a szüleidtől, és azt, amit a nagyszüleidtől kaptál, azt a botot, azt a drága kincset, amit átadtak ők neked, de ami most már a tied. És ez a nagyon fontos, hogy az a drága kincs, az a tied legyen. És ugye, hogy hányan vagyunk úgy, nekem volt egy olyan periódus az életemben, emlékszem még a teológia előtt, hogy azon gondolkoztam, hogy én mit hiszek? Nekem ezeket a dolgokat elmondták, de én valóban hiszem? Ez valóban az én hitem? Vagy pedig ezek azok a dolgok, amiket hallottam? Amiket elfogadtam, és nem gondolkoztam el rajtuk, csak úgy elfogadtam őket. És kértem Istent, hogy ez a hit, ez a drága kincs, ez az enyém legyen, a sajátom. A saját meggyőződésem. Ne azért higgyek, mert a szüleim hittek. Ne azért higgyek, mert a nagyszüleim hittek, hanem azért, mert én úgy döntöttem. És azért, mert én hinni akarok. És én meg akarom őrizni ezt a drága kincset. És tovább megy. Azt mondja, hogy ne csak megőrizd, hanem add tovább add tovább a botot, add tovább a fáklyát. És hogyha tovább adod, akkor terjed az evangélium. Vajon nem vagyunk-e sokszor úgy, hogy megvolt ez a drága kincsük, őrizgettük ezt a drága kincset, és jött az élet. És lehet, hogy jöttek a szenvedések, lehet, hogy jöttek a különböző kihívások, jöttek a gyerekkel való problémák, a kapcsolatban levő problémák, az anyagi gondok. És lehet, hogy most ráébredünk arra, hogy valahogy ezt a drága kincset őrizgettük egy ideig, de most már nem őrizzük annyira. Lehet, hogy azok a dolgok, amiket eddig megtettünk, most már nem teszünk meg. Vagy azokat, amiket eddig nem tettünk volna soha meg, a hitünk miatt most már viszont megtesszük. Vajon mennyire őrizget ezt a drága kincset? Volt egy idős csellista, aki nagyon híres volt, nyugdíjba ment, és 90-valahány évesen az egyik barátja, fiatalabb barátja elment hozzá, és ez a csellista éppen gyakorolt. És próbált ott játszani, és utána mondta a barátjának, hogy gyere, menjünk ki a konyhába, ígyunk meg egy kávét. És kimentek, és elbeszélgettek, és mondta ez a fiatalabb barát, hogy de te mennyit gyakorolsz, vagy még most is gyakorolsz? És mondja, hogy igen, én gyakorlok naponta legalább, amennyit tudok, 2-3 órát legalább gyakorlok. És az ember csodálkozott, és mondja, hogy de hát olyan rég nyugdíjba mentél, hát 90-valahány éves vagy, hát miért akarsz még mindig gyakorolni? Hát már megvolt a pályád, ugye, már híres ember voltál, mert minden megvolt az életed, akkor még miért gyakorolsz még mindig? És azt mondta az ember, hogy azért, mert próbálok jobb lenni benne. 90-valahány évesen is 2 órát gyakorlok naponta, mert próbálok jobb lenni benne. És ezt jelenti megőrizni a kincset. Vajon mi mennyire próbálunk jobbak lenni a keresztény életben? Mennyire gyakoroljuk, és mennyire próbáljuk megőrizni igazán ezt a kincset? Hogyan tudjuk megőrizni? Átadták szüleink, átadták nekünk nagyszüleink, és most ti jövünk. A mi feladatunk átvenni a botot. A mi feladatunk az, hogy tudjuk, hogy kiben hiszünk, szolgáljunk Istennek. A mi feladatunk az, hogy ne szégyeljük, hanem vállaljuk az evangéliumot. És a legfontosabb, adjuk tovább. Pál apostol átadta Timóteusnak. Timóteus átadta más nemzedékeknek, és most itt van nálunk. A kérdés az, hogy ledobod a botot, elejted a botot, vagy pedig továbbadod. Amen. Köszönöm. Istenünk, köszönjük neked ezeket a drága kincseket, amiket te adsz nekünk. Köszönjük neked az elődeinket, és köszönjük neked azokat az embereket, akik igenis nem szégyelték a hitüket, nem voltak bátortalanok, hanem felvállalták. Vállalták a te keresztedet, vállalták a szenvedést, és vállalták az evangéliumot. Köszönjük, Istenünk, azokat, akik továbbadták a botot. Istenünk, te látod, hogy olyan sokszor az élet fergetegében elfeledkezünk arról, hogy mi az igazi feladatunk. Elfeledkezünk arról, hogy igenis meg kell tartsuk a tüzet. Istenünk, arra kérünk téged, hogy te mutasd meg, hogy mik a mi kegyelmi ajándékaink. Mutasd meg nekünk, hogy hol akarsz minket látni, és mit szeretnél, hogy szolgáljunk neked. Az, hogy mi legyünk azok, akik azt kérdezzük, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mutasd meg nekem! Istenünk, köszönjük, hogy te adtál nekünk kegyelmi ajándékokat. És bocsáss meg, hogy olyan sokszor sokkal egyszerűbb ülni, sokkal egyszerűbb passzívnak lenni, mint neked szolgálni, mint harcolni az evangéliumért. Istenünk, arra kérünk téged, hogy segíts meg minket. Segíts meg minket, hogy tudjuk átadni ezt a botot. Arra kérünk téged, hogy segíts meg, hogy ébredjünk rá arra, hogy mekkora felelősségünk az, hogy igenis gyermekeinket, a fiatalokat, a barátainkat, unokáinkat, vagy azokat a gyerekeket, akik körülvesznek minket, azokat a fiatalokat, vagy akár időseket, akik ott vannak mellettünk, de még mindig nem tartják ezt a botot. Még mindig nem tudják azt, hogy kiben hisznek, csak esetleg tudják, hogy miben. Istenünk, segíts meg, hogy mi legyünk azok, akik meg tudjuk mutatni nekik az utat, hogy kiben higgyenek. Istenünk, te látod a mi lelkünket, te látod, hogy olyan sokszor nem őrizgetjük eléggé ezt a kincset, amit adtál nekünk, és tudjuk, Urunk, hogy kincs. Tudjuk, Istenünk, hogy a legnagyobb kincs az életünkben, és mégis sokszor olyan hátra kerül, olyan háttérbe szorul. Arra kérünk téged, hogy segíts minket, hogy őrizgessük a kincset. Arra kérünk téged, hogy te tégy minket készé erre, és Urunk, te bocsáss meg nekünk, hogyha ellankadtunk. Te bocsáss meg nekünk, hogyha az élet különböző körülményei, és annyi minden, ami ott van az életünkben, elvette a mi figyelmünket arról, hogy az igazi kincset őrizgessük. Istenünk, te látod, hogy nem szeretjük a szenvedést. Te látod, hogy olyan jó lenne inkább abban a teológiában hinni, ami azt mondja, hogyha te Krisztus követő vagy, akkor minden jó lesz az életedben, akkor gazdag leszel, akkor minden működni fog azért, mert te most már a Krisztus seregében vagy, de tudjuk, Istenünk, hogy nem ez az igazság. Tudjuk, Istenünk, hogy Pál apostol sem erről beszél, és tudjuk, hogy egyik követet sem erről beszél, hanem arról, hogy igenis lesz szenvedés az életünkben. Arra kérünk téged, Istenünk, hogy segíts minket elfogadni a szenvedést. Segíts minket, hogy úgy tudjunk élni, hogy valóban higgyük és tudjuk azt, hogy ez igenis a keresztény élet velejárója. Te bocsáss meg azt a sok alkalmat, amikor szégyeltünk széged, és amikor bátortalanok voltunk. Éppen azért lehet, Atyánk, mert nem akartunk szenvedni. Nem akartunk a csúfolódásban szenvedni, vagy nem akartuk azt, hogy konfliktus legyen, nem akartuk azt, hogy kinevessenek. Istenünk, a te szent lelked által, amit megígértél, ami a bátorság lelke, ami a szeretet és a józanság lelke. Arra kérünk téged, hogy ezzel a lélekkel gyere velünk, és ezzel a lélekkel segíts minket megállni a hétköznapokban. Segíts minket kitartani, és ezzel a te lelked erejével tegyél minket bátrakká. Segíts minket, hogy ne szégyeljünk téged. Tudjuk, Urunk, hogy te sem szégyelsz minket. És te meghaltál értünk. Áldott légy ezért, Istenünk. Arra kérünk, hogy te légy velünk a hétköznapokban is. És segíts meg, hogy most, amikor kimegyünk a te szent házadból, és jönnek a hétköznapok, akkor ezt a fáklyát vigyük tovább. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Most pedig a mi atyánk előtt elénekeljük a 481. ének első és második versét. 481. ének így kezdődik. Tégy Uram engem áldássá. Pedig mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Pedig hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati persejben áprilisban összegyűlt 2895 lej és 50 euró.
Ebben a hónapban a Református Egyházkerület Diakónia Alapítványának kérjük az anyagi támogatást. Városunkban is végeznek házi beteggondozást, és bárki igényelheti, fel lehet venni velük a kapcsolatot, és segítenek. Továbbá örömmel hirdetjük, hogy jövő vasárnap, május 11-én a délelőtti istentisztelet folytatásaként esküvő lesz a templomunkban 11 órától. Boldizsár Zeik Zsombor, 25 éves tordaszentmiklósi ifjú, és Butyka Anna, a Luncsi utcában lakó 26 éves hajadon, kéri Isten áldását a házasságukra, és az ifjú pár szeretettel meghívja a gyülekezetet is, hogy vegyen részt az esküvői szertartáson, úgyhogy szeretettel kérünk és várjuk a gyülekezetet, hogy jövő vasárnap az istentisztelet után maradjanak, és ünnepeljünk velük együtt, és kérjük áldását az Istennek az ő házasságukra. Aki még nem tette meg, és szeretné a múlt évi jövedelmének a 2%-át az egyház javára átutalni, az még megteheti most, és megteheti még jövő vasárnap. Hátul vannak azok a kiáratoknál az űrlapok, amiket ki kell tölteni. És köszönjük szépen, hogyha valaki így dönt, hogy az egyháznak adja a 2%-át. Megérkezett az éjféli kiáltás, és hátul a kiáratnál azt is el lehet venni. Most pedig énekeljük a 477. ének első és második versét. A 477. ének első verse így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi kártételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Krisztus Jézusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Pedig énekeljük a 75. ének első versét. A 75. ének így kezdődik, dicsérjünk téged, Isten, dicséret légyen néked. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az ő orszáját teréjád, és adjon neked békességet.